Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Szöllősi Györgyi vagyok. Ez a To-do list. Egy podcast azoknak, akik érteni szeretnék a gazdaságot, a világot, akiket érdekel, hogy a globális folyamatok hogyan változtatják meg az életünket itt Magyarországon. Idén minden epizódban példát mutatunk arra, hogyan lehet kimászni a különböző típusú gazdasági krízisekből. Az extra epizódokban pedig a válságkezelés általános gazdasági, vállalkozási és személyes aspektusait járjuk körbe. Pistyúr Veronika neve ismerős lehet a tévéképernyőről, a Fókusz, a Struc vagy akár a Két testőr című műsorokból. Az elmúlt jó pár évben azonban gazdasági technológiai körökben vált megkerülhetetlen szereplővé. A Bridge Budapest, a Startup Hungary és legutóbbi cége az Octagon Ventures alapítói közé tartozik. Hogyan jelenik meg az üzleti életben a kreativitás? Hogyan hasznosíthatjuk kreativitásunkat, akár olyan elsőre száraznak tűnő szegmensekben is, mint az IT vagy a pénzügyi piac? Mit leshetünk el a startupok kreatív attitűdjéből? Miből inspirálódik, hogy szelektál, hogyan használja a kreativitást az, aki sok milliós befektetések sorsáról dönt nap mint nap?
Tanítottál a színművészeti egyetemen, és a filmművészetén azt olvastam. Még tanítasz most is?
Hát utolsó éves az osztályom.
Hú, de jót kérdezek. mert hogy ugye vitrai osztályban is végeztél, és egyszerűen annyira kíváncsi vagyok, hogy mit szólsz ahhoz, ami van. Nem ez a témánk, de muszáj, hogy megkérdezzem. Most sztrájkbizottság, minden van, a hallgatók, ugye egyetemfoglalása, épületfoglalása. Te még akkor vagy?
Hát én maximálisan támogatom a hallgatók szándékait és mindenféle aktivitását. Mind a mellett, hogy az én osztályom, a Máté Krisztával közös osztályunk egyébként azt az igényét fejezte ki utolsó évesek lévén, hogy nagyon szeretnék befejezni az egyetemet.
Hát ezt
és ez egy ilyen fura tudatosodásos állapotot hoz létre egyébként az ő fejükben is, a mi fejünkben is, mert az ember nyilván lépett volna valahogy a helyzetből adódóan. Közben van egy felelőssége és egy vállalása, mert két évvel ezelőtt, sőt három évvel ezelőtt azt mondta 14 embernek, hogy végigviszi őket, és ő az osztályfőnöke. Szóval, hogy sok minden dilemma volt, és nem volt könnyű helyzet, és aztán még a foglalás előtti héten én azt mondtam, hogy maradok, és aztán ezt most nem tudom, hogy meddig érvényes. Igazából tényleg kb. 24 órára érvényes az aktuális állapot, és most az a helyzet, hogy ugye elindul a fél év, és éppen a héten fogunk egyeztetni, hogy hogyan indul el, és meddig indul el, és lesz sztrájk, nem lesz sztrájk.
Mit tanítasz egyébként pontosan?
Digitális műfajokat tanítok egyébként a hallgatóknak. Hogyha le akarom egyszerűsíteni, akkor arra próbálom őket ösztönözni, hogy tudják magukat platformként kezelni, és nem mindig várjanak valamilyen létező médium kapcsolódására, hanem próbálják meg saját magukat annak értelmezni, és megtalálni ehhez a motivációt, az eszközöket, komplett stratégiákat, koncepciókat.
Tehát akkor ez marketing is, és PR is.
Abszolút, de szerintem ma a média mindez együtt, szóval nagyon nehéz lenne annyira külön választani, mint ahogy ezt mondjuk annak idején tettük, amikor még én tanultam ezt.
Na, kitartás neked, az egyetemben meglátjuk, hogy mi lesz. Témánk nem ez, ugye a kreativitás az üzleti életben a mai epizódnak a témája, ami valószínűleg fontos volt, vagy fontos lett volna mindig is, de mikor lett igazán fontos? Ez köthető időhöz, mondjuk az utóbbi 1-2-3 évben, az utóbbi 10 évben, 20 évben?
Hát biztos, aki ennek a tudóra, tudományosan az meg tudja mondani, hogy milyen pillanathoz kötik. Én egy picit ahhoz a helyzethez kötöm, és ez lehet, hogy furcsa lesz, amikortól a digitális világ elkezdett, és a technológia elkezdett sokkal aktívabban és élénkebben jelen lenni az üzleti életben, valamint a globális piac szerepe is elkezdett megnőni. Ez a két tényező biztos, hogy hozzájárult ahhoz.
Miért? Muszáj volt máshogy gondolkodni,
muszáj volt gyorsabbnak lenni, és a gyorsasághoz biztos, hogy számít a kreativitás és a kreatív megoldások, és ezáltal ugye, azt látjuk, évtizedek óta csökken a cégek életciklusa, ugye átlagban mondjuk a század közepén még ilyen 60-65 év volt, ma pedig 18 év alatt is van már ez a cég életciklus rövidülés, ez nyilván azt eredményezi, hogy irgalmatlan mértékben megnövekedett a tempó, és tényleg nagyon kezdett számítani, hogy mit és mennyi idő alatt érek el az üzleti életben, és akkor kezdtek el lenni azok az első példák, amik azt támasztották alá, hogy persze fontos a tapasztalat, de van, hogy a kreativitás fontosabb.
Uh-huh. Az időfaktor itt, ahogy itt kivettem a szavaidból, tehát hogy azt akartam kérdezni, hogy miért fontos az, hogy egy vezető rendelkezzen üzleti kreativitással is. Nyilván egy csomó minden fontos vezetői attitűddel kell rendelkezzen, meg jó, ha rendelkezik, de miért jó, hogyha mindemellett kreatív is?
Nem csak, hogy jó, hanem szerintem szinte muszáj. Tehát, hogy ez inkább valahogy így tételeződik, de biztos, hogy az időnyomás benne van ebben a történetben. És nyilván én is szoktam arról fantáziálni, hogy egy kicsit lelassultabb világban, amiből most volt részünk, és persze nem ezt eredményezte, hanem a lelassulás pont, hogy felgyorsulást eredményezett. Szóval ez egy annyi paradoxon van egymás mellett, amennyi csak elfér a rendszerben. Tehát nagyon fura az a helyzet, hogy miközben lelassul a világ, mégis felgyorsulnak folyamatok, és az újabb teret és kényszert ró egyébként a kreativitásra, hogy ebből a helyzetből hogy jövök ki.
Azt mondod, hogy a muszáj annak lenni, de mit jelent az egy vezető esetében, hogyha kreatív az üzlet életben, miben mutatkozik meg?
Egyszerűen a túlélésnek egy nagyon fontos záloga az, hogy vagyunk képesek egyébként rendszereket szervezni, átlátni, kizumolni, és akkor behozok egy csomó szót egyébként a kreativitás mellé, ami azt gondolom, hogy mind erősíti és segíti, és nem kreatívnak fontos pusztán lenni, hanem önreflexívnek fontos lenni, fontos tudni kizumolni, és ezekből mind adódik az, hogy aztán valahogy a kreatív tőkénket meg tudjuk-e mozgatni. Vannak nem kreatív vezetők, és vannak helyzetek, amikor nem kreativitásra van szükség, hanem elképesztően tökéletes, brilliáns operatív képességekre, végig kell vezényelni csapatot, rendszereket, átalakulást, szóval valószínűleg a kreativitásra sokkal inkább én a stratégiai gondolkodást is hozzákapcsolnám, és főleg a stratégáknak kell igazán kreatívaknak lenni. Nem
mit ad ez? Milyen pluszt ad? Tehát ettől tud mondjuk kitűni, kiemelkedni, tehát egy pluszt ad a cégének, vezetői attitűdjének?
Hát simán lehet, hogy egyszerűen hosszabb távon létezik, és marad fönn a cége. Szóval azt a pluszt lehet, hogy adja a rendszerben. És ez olyan érdekes, meg gondolkodtam, miközben idejöttem, hogy a kreativitás még mit jelent, és ennek is van kettőssége valahogy a mi közegünkben, környezetünkben. Sokszor szokták mondani a környezetemben, hogy például a forrás hiány kreativitást eredményez. És persze, és tényleg így van. Tehát például én az Octagon Ventures nevű kockázati tőke befektető cég egyik partnere vagyok, ahol a társam Fehér Gyula a Ustream volt alapítója, akitől sokszor kérdezték azt, hogy miért nem indít a Ustream sikere után egy másik startupot, és azt mondta, hogy azért nem, mert egy csomó mindent pénzzel akarna megoldani. Tehát olyan van, hogy az ember kreatívabb, mint a többi ember. Én is ilyennek tartom magamat, és nagyon sok ötletem tud lenni helyzetekre. Egyébként a környezetem mindig azt jelzi vissza, hogy elsődlegesen azért, mert van egy ilyen összekapcsolási képességem, van egy nagyobb képlátási képességem, hogy látom a különböző tényezőket, helyzeteket, ezeket össze tudom kapcsolni, és az a kreatív elem a rendszerbe, hogy olyan szálakat húzok össze, amit nem feltétlenül vesz észre, és nem is feltétlenül húz össze valaki.
Egyébként, hogyha most valaki egy vezető rájön erre, hogy na fontos a kreativitás, hú de fontos, engem az tökre érdekel, érdekel, hogy őket ez foglalkoztatja?
Szerintem ez nem ilyen, hogy gondolkodik. Szerintem ez nem ilyen, hogy rájön. Szerintem ez egy olyan helyzet, amiben már a valaki vezető, meg már korábban is ki kellett, hogy derüljön.
De ezt lehet fejleszteni, tehát a kreativitást az üzleti életben lehet.
Azt hiszem, hogy lehet fejleszteni. Nem tudom, ez vicces, a ilyen kreativitás fejlesztő tréningeken nem láttam. Azt hiszem, hogy olyat láttam, hogy például a growth mindsetet lehet fejleszteni, ugye a növekedés elme állapotát lehet fejleszteni, ami megint csak hozzájárulhat ahhoz, hogy az ember felszabadítsa a kreatív kapacitását. Szóval megint kerülgetjük azt hiszem, hogy mennyi tényező befolyásolja azt, hogy a kreativitásom hogyan bontakozhat ki az életemben, és nyilván az üzleti életemben is. Hogyha ebben vannak gátak, vannak kényszerek, vannak nyomások, van, amelyik segít, van, amelyik meg abszolút hátráltatja a kreativitás folyamatát. Szóval mondok egy példát, az szokott lenni ilyen helyzet, hogyha valaki támogató közegből jön, azt érzékeli, hogy ha ő eshet, vagy esik, tehát kudarcot vall, akkor sem leírják, és nem a szégyen következik, mint következő lépés, hanem mondjuk megbeszéljük, hogy hogy volt az a helyzet, az nyilván ad táptalajt annak, hogy ő merjen lépni, merjen kipróbálni dolgokat, merje a kreativitását használni. Ha megtanuljuk azt, hogy büntetés a vége, szégyen a vége, bármiféle kísérletezésnek, próbálkozásnak, ami a kreativitásnak nagyon-nagyon fontos eszköze, akkor nem csináljuk. Szóval én nem gondolom azt, hogy egy csapatban, ha mindenki kreatív, hát szerintem az a pokol maga.
Pont azt akartam kérdezni, hogy a dolgozók vajon szeretik, ha egy vezető kreatív?
De ezt érzékelnie kell egy vezetőnek, hogy mennyi ötlete lehet, és mennyit bír el egyébként a csapata. És én azt hiszem, hogy itt is nagyon fontosak az arányok.
Te azt mondtad az előbb, hogy te kreatív embernek tartod magad, vagy te az vagy. Ezt te tudod magadról, ez miben? Miben vagy az, mikor, hogy jöttél rá, hogy neked fontos?
Hát nagyon-nagyon-nagyon korán. Egyszerűen azért, mert mindig rengeteg ötletem volt, de annyira sok, hogy ezekről listákat vezetek 10 éves korom óta.
Azt akartam kérdezni, hogy már gyerekként
ilyen
voltál?
Igen, már gyerekként, Mindig eszembe jutott valami, hogy mit kéne csinálni, mit lehetne csinálni ebben a helyzetben, én mit csinálnék, hogy lépnék, hogy csinálnám másként. És akkor persze ez mindig kiderült, hogy ezek az ötletek nagyon gyakran ötletek maradnak, és az esetek nagyon nagy részében ötletek maradnak, és hát persze a siker, meg az üzleti siker valójában ott dől el, hogy az ötletből lesz-e megvalósítás. Szóval én nem vagyok nagy híve egyébként az ötletek fetisizálásának, pont azért nem, mert nagyon sok van belőle, legalábbis nekem. És vannak olyan emberek, és ezt is megtapasztaltam, az ember figyel, meg együtt meg kapcsolódik emberekhez, vannak emberek, akiknek nincsenek igazából ilyen típusú ötleteik, ők sokkal inkább végrehajtók, ők sokkal inkább megvalósítók, és az egyébként egy szerencsés helyzet, hogyha egy kreatív ember jól tud kapcsolódni egy ilyen megvalósító szereplővel, mert az nagyon ritka, hogy valaki egyébként mind a kettőben tökéletes.
Na, az ötletekre visszatérünk még, ugye alapító tagja vagy a Bridge Budapestnek, a Startup Hungernek és az Octagon Venturesnek, ugye?
Igen, mind a háromban, többek között,
de ebben a háromban. Mind a háromban másfajta kreativitásodat hasznosított, vagy ezt egyáltalán nem lehet külön választani, mert az egyféle van. Vagy kreatív vagy, és ezt mind a háromban tudod, vagy nem vagy az.
Hát én azt hiszem, hogy nincs három identitásom, hanem egy van, és alapvetően itt is megint azt mondanám, hogy sokkal inkább hasznosítom azt a fajta kreativitást, ami a nagyobb képlátásából következő kreativitási képesség.
Ha tovább megyünk, mondjuk befektetéseket nézzük, ugye a startupokkal kapcsolatban, mondjuk befektetőnek lenni, az laikusként olyan úristen, de száraz, de unalmas, meg egyébként olyan veszélyesnek is tűnik. Mi teszi ezt a szakmát, azt mondod, nem az, tehát akkor nyilván azt gondolod, hogy izgalmas.
Nem, hát szuper izgalmas.
Mi teszi ezt izgalmasság, kreatívvá?
Hát a tétje van, hatalmas tétje van. Emberek pénzét fektetjük be, egy, kettő, döntést hozunk ezekről a befektetésekről, olyan helyzetben, amikor még nagyon kevés a bizonyíték arra, hogy az valóban működik. Ugye a startup világot, a klasszikus üzleti élettől alapvetően ez biztosan nagyon élesen elválasztja, hogy nagyon sokszor hitet finanszírozunk, és persze nyilván nem magában, mert számokkal alátámasztva, validációval alátámasztva, valamiféle piaci visszajelzéssel alátámasztva, de a növekedési fázis előtt, mi legalábbis korai fázisi csapatok finanszírozunk, tehát a valódi nagy növekedési fázis előtt kell döntést hoznunk egy cégről, hogy elhisszük-e, hogy az a csapat, az az ötlet, az a piac, az az állapot, ami éppen most van az üzleti közegben, szerencsés az időzítés, az mind együtt jól eredményezi-e azt, hogy ők gyorsan nagyot fognak növekedni, és rengeteg pénzt csinálnak.
Azt gondolnám, hogy itt az üzleti kreativitás, ez nagyon-nagyon fontos lenne. Egyetértesz ezzel? Mert egy picit ingattad a fejed.
Igen, azon, hogy teljesen ismeretlen utakon jár. Ugye én szerintem a startupok azért azok nem találmányok feltétlenül, hanem általában megoldások, egyszerűbb, hatékonyabb, szélesebb körben elterjeszthető megoldások valójában. Amiben nagyon fontos a kreativitás, tehát pont nyilván az az elem számít igazán, hogy rájön-e valaki, hogy mi az egyszerűbb, mi a gyorsabb, mi a hatékonyabb, mi az olcsóbb. Ez az az elem. De utána ugyanúgy megvalósítás és nagyon nagy részt üzemeltetés, mint bármilyen cég.
Annak mi az oka, nem tudom, hogy így van-e, hogy a klasszikus vállalati kultúrában talán kevesebb szerep jut az üzleti kreativitásnak.
Szerintem ez egyre kevesebb, egyre kevésbé igaz. Nem tehetik meg, az összes játékos, főleg azután, ami most történt velünk. Tehát, hogy egy ilyen leállítás, egy ilyen globális krízisben, amikor ténylegesen azt látom, hogy minden létező üzleti szereplő újra gondolja a saját üzleti folyamatait, a teljes működését, az összes egységeit, a folyamatait, tényleg mindent, abban a kreativitásnak nagyon is helye van, és ma nincs választási lehetőség abban, hogy hát én inkább köszönöm. Nem.
De most ugye van egy helyzet, ugye a koronavírus járvány, ami azért rá is kényszeríti, ahogy mondtad, ezeket a klasszikus nagyobb cégeket vagy vállalatokat, de azért rá vannak kényszerülve, ha nincs válság, akkor is, hogy ezt a startupos attitűdöt beépítsék a vállalati rendszerükbe, és itthon hogy állunk ezen a téren?
Abszolút, és épp egyébként pont azt hallom, és nyilván az összes környezetében lévő üzleti szereplő is ezt erősíti meg, amiről az elején beszéltünk, hogy meglévő folyamatok felgyorsultak. Ezek a folyamatok nem a COVID hatására jöttek létre, ezek a döntések sokszor, éppen tegnap hallottam egy nagyon-nagyon nagy vállalatról, ahol maga az átszervezési folyamat globálisan, tényleg világszinten hatalmas százalékát érinti a cég teljes dolgozói létszámának. Az a folyamat nem a COVID-dal kezdődött, hanem már másfél éve elkezdett erről a gondolkodás, hogy lehetne, mint lenne. Ezt az egészet felgyorsította az, ami történt, de mindenkinél látszik, hogy sok minden nem, tehát a fenntarthatóság az nem csak környezeti értelemben úszott be az életünkbe, hanem üzleti értelemben is vastagon, és most már évek, évtizedek óta, és most ér el, azt gondolom, az üzleti mainstreambe.
Jó ötlete, te is mondtad, nagyon sok embernek van, mégis nagyon kevésből lesz igazán sikeres üzlet. Mi ennek az oka?
Hát egyrészt fetisizáljuk az ötletet, ezt említettem. Mindenki azt hiszi, van egy ötletem, akkor van üzletem. Hát nem. Tehát azért tényleg ebben a megvalósítási szakasz, ha az nem működik, akkor mindegy, hogy volt egy ötletem. Tehát tényleg nekem is egyszer, mint én tényleg írom az ötleteimet, mert mindig egyiket féltem, hogy nehogy elveszem.
Hogy elfelejtem.
Igen, vagy elfelejtem, vagy és tényleg bele tudok szeretni teljesen. Tehát, hogy olyankor hetekre benne ringok abban az ötletben, és tervezgetem a megvalósítását.
Egyébként olyan van, amire te azt gondolod, hogy úristen, ez a világ legjobb ötlet, elmondod valakinek,
nincs
és azt mondja,
a világ legjobb ötlet.
Hát mondjuk, jó, nagyon-nagyon jó ötlet mondjuk, tehát azt gondolod, hogy ez most nagyon, és aztán valaki lehűti ezeket a kedveket.
Persze, és tök jó, ha így van. Tehát, hogy ezt gyakran szoktuk mondani, és ez is átalakulóban van. Szóval volt egy ilyen nagyon erős ötletféltés, meg van is az emberekben. El nem mondhatom az ötletemet senkinek, mikor ellopja, vagy lehülyéz. És egyébként sokszor az önbizalom hiány hátterében, ami például a fiatalokat jellemzi azon a téren, hogy miért nem vállalkoznak, pont az van, hogy van egy ötletük, elmondják, és lehülyézik őket. Vagy nem nincs meg az a támogatás, amiről beszéltünk, hogy figyelj, persze, próbáld ki, nézzük meg, mit veszíthetsz vele. Sokan szokták azt mondani, hogy ha nem próbálod ki, azt is gondold végig, hogy mit veszítesz vele, és amelyik jobban fáj, azt csináld.
Hogy lehet eldönteni egy üzleti ötletről, hogy az működőképes lesz-e?
Aha, kipróbáltuk. Ilyen egyszerű.
Na, de azért valahogy válogattok. Tehát ugye újabb és újabb vállalkozások,
mi nem ötleteket keresünk.
Startupok keresnek meg.
Ez egy nagyon fontos különbség, ezt kezdtük el az előbb mondani. Nem ötleteket keresünk. csapatokat keresünk, olyan ötletekből már megvalósuló termékeket, amiről kiderült, hogy a nemzetközi piac azt jelzi vissza, hogy van valamiféle szükség rá. És ez egy nagyon erős félreértés, hogy a kockázati tőke jó részt azt kell, hogy finanszírozza az ötletből legyen valami, nem. Nagyon sok sikeres startup hajnali 3-kor, éjszaka, szabad idejében, hétvégén, bármikor reszelgeti az ötletét.
Sokan gondolják
így ezt. Így van, egyébként. De ez egy nagyon erős félreértés.
Na és akkor ti hogy csináljátok? Hogy válogattok?
Nézzük a csapatot. Az egy sokkal hosszabb folyamatot, rengeteg ilyen úgynevezett soft skill az, amit az ember figyel. Például azt is, hogy a visszajelzésekre hogyan reagál a csapat vezetése.
De ez azt jelenti, hogy leültök, tehát annyira van, arra vagyok kíváncsi, hogy abszolút a gyakorlatban mi történik. Leültök, beszéltek.
De ez hetek, hónapokig tartó folyamat.
A hány céggel dolgoztok egyszerre?
Most a portfóliumban 6 cég van, de mi nagyon fiatal alap vagyunk, tavaly áprilisban indult el az alap.
Hányan jelentkeznek?
Tehát, hát egy évben olyan 4-5 céget nézünk.
Egyébként volt már olyan, mert azt mondod, hogy fiatal cég vagytok, lehet, hogy nálatok nem, de esetleg hallottál, hogy elsőre, meg másodikra, meg harmadikra sem volt egy jó, sem az ötlet, sem a startup, sem az egész, hogy működött. Aztán végül mégis nagy jó üzletnek bizonyult. Volt
ilyen esetleg? Nagyon híres történetek vannak erre a startup befektetői világban. Ez az Angry Birds-ot talán mindenki ismeri. Találkoztam azzal a befektetővel, nem mondom meg ki az, egy skandináv befektető egyébként, aki ezt benézte. De ilyen ezer van valószínűleg az összes. Valószínűleg a Facebook, a Twitter, bármi körül van ilyen történet. Hát ez nagyon nyomasztó.
Te hol szerzed ehhez az inspirációt, a gyakorlatot, mindenhol. A mindent? Hogy csinálod?
Hát rengeteg forrásból tájékozódom nyilván. Olvasok, beszélgetek, nézek, nagyon sokféle csatornán.
Te mondjuk milyen tanácsokat tudsz adni azoknak, akiknek sok üzletük van, sok céljuk van, sok ötletük van, hogy szelektáljanak? Hogy lehet a legjobban szelektálni?
Arra kérdezel, hogy mit valósítsanak meg ezekből?
Mondjuk igen. Mondjuk van 10, mondtam egy számot, de abból biztos, hogy egy jönne be, vagy tehát a saját vállalkozásában hogy tud szelektálni? A jó és a rossz ötletek közül a megvalósítható, meg a megvalósítatlan között.
Én magamon azt veszem észre, hogy vannak olyan típusú ötletek, amik így állandóan visszajönnek, nem hagynak el. És azt már megtapasztaltam és megtanultam, hogy nem mindig az adott életszakasz a tökéletes azoknak a megvalósítására, lehet, hogy félre kell kicsit tenni, de ha újra és újra előjön.
Akkor szóval dolgod.
Igen, és ma azt élem nagyon sokszor, és hát például az idei évemnek egy nagyon komoly változása és fejlődés, hogy egy csomó régi ötletem, amiről tudtam, hogy nagyon szeretem, szerintem nagyon jó, elkezdtem megtalálni a helyét a rendszer. Szóval én türelmet biztosan kívánnék, listákat is kívánnék, ha már tudó lista a műsor címe. Szóval, hogy ilyeneket biztos, az, nekem a türelem az segít.
Hát a sok mindenben segít.
Igen,
akinek
de azt hiszem, hogy az a fajta, tehát a kreativitáshoz nem beszéltünk a nyughatatlanságról. Szóval a kreatív emberek egy része nagyon nyughatatlan, igen. Én is. És ezért is gondolom, hogy a türelemnek hatványozott jelentősége. Aha.
Tényleg tök laikusként azt gondolnám, hogy az üzletéletben a kreativitásra, és te is végül is igazadottál ebben egy picit, akkor van a legeslegnagyobb szükség, amikor nagy gáz van. Ugye most azért nagy volt mindenhol a világon, olyanra, amire nem volt még példa. Tehát az, hogy van egy válság, arra már volt példa, és indul a pénzügyi piacokról, és a többi, és annak lehetnek tanúságai, de egy olyan válság, legalábbis a mi életünkben egészen biztosan nem volt, hogy egyik pillanatról a másikra a világ leáll konkrétan. Mire tanít ez bennünket, vagy a cégeket, vagy bárki mást?
Azt látjuk a környezetünkben, ugye a Bridge Budapest révén építünk egy vállalható üzleti kultúráért közösséget, amiben több mint 1000 cég van, és ennek vannak nagykövetei, és őket egyébként értékvezérelt vezetőknek hívjuk, és azt látjuk, hogy könnyebben hoztak nagyon kemény döntéseket ebben a kritikus időszakban, és még most is, mert pontosan tudják, hogy milyen értékek mentén szervezik az üzletüket.
Jól vizsgáztunk ebből a szempontból?
Akik így gondolkodnak, azt látjuk, hogy igen, tehát minden adat azt mutatja, hogy válsággálóbbak voltak ezek a történetek.
Egy gyakorlatban,
mondok egy
példát, igen.
Az egyik vállalatú üzleti kultúráit nagykövetünk a Netpincér. Patai Zoli azt az értéket választotta, amikor a nyár folyamán azt kértük őket, hogy válasszák ki azt az üzleti értéket, ami tényleg a vezérértékük. A hosszú távú gondolkodást emelte ki. És kértük azt is azonnal, hogy mondja el üzleti cselekvésben, mit jelent ez. Mit jelent a hétköznapok szintjén. És elmesélte azt a történetet, hogy áprilisban, amikor nagyon-nagyon szaladt a szekér a netpincérnek, hiszen mindenki elkezdett online rendelni, online ételhez jutni, választhattak volna a között, hogy na most aztán kifacsarják, ami csak ebben van. Vagy végig gondolhatta azt, hogy ha most kivéreznek egyébként nagyon kis szereplők az ő piacán, az ő szektorában, mert nem bírják egyébként finanszírozni akár a szállítás költségeit is, miközben egyébként most lépnek rá, most digitalizálódnak, hiszen rengeteg üzleti szereplő kezdett el a digitális térbe menni. Szóval adott nekik egy esélyt, mert arra gondolt, hogy hosszú távon ezzel menti meg a saját szektorát, ezzel edukálja leginkább a saját piacának a szereplőit. Ez mind azt igazolja, hogy azok az üzleti szereplők, akik értékek mellett elköteleződnek, azoknak bizonyos kérdések és döntések nem voltak valódi kérdések.
Ez volt a To-Do List extra epizódja. A következő résszel 2 hét múlva jövünk. Ha érdekel, hogy hogyan készül a podcast, kövesd a műsort az Instagramon. Ha tetszett a műsor és szeretnéd, hogy minél többen megismerjék, akkor iratkozz fel a podcast lejátszódban, és ne felejts el minket értékelni, mert így kerülünk előrébb a top listán. Köszönjük! A műsor szerkesztője Lukács Luca, a felvételvezető Dósa Márton, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. A To-Do List podcastet és Szöllősi Györgyit hallottátok.
Beaton Studio. Ez egy Beaton podcast.